Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. szeptember 18-án sugárzott műsorát. Gondoskodás az öregekről világszerte. A mikrofonnál Kézdi Pál.
Az életkor meghosszabbodása világjelenség, de különösen szembetűnő a fejlett nyugati országokban. Ennek következtében egyre nő a 60 év felettiek száma. Az idősebb korosztályok szükségleteinek, igényeinek a kielégítésével egyre több iparág és szolgáltatás foglalkozik. Az élet meghosszabbodása nem csak az egészségügyi szolgáltatások körét bővítette ki, de az úgynevezett szabadidőiparral szemben is új követelményeket támasztott. Mindehhez a fejlett nyugdíjrendszer, az egyéni kiegészítő biztosítások nyújtják az anyagi fedezetet. Azon öregek esetében pedig, akik nem szereztek nyugdíjat, a társadalom biztosítás fedezi a rászorultság mértékében a létfenntartás, a gondozás és az egészségügyi ellátás költségeit. Az állami szociális rendszert az önkéntesség alapján szerveződött, jótékonysági vagy üzleti alapon működő, nem állami szociális szervezetek egész hálózata segíti. A demokrácia és a piacgazdálkodás új rendszerének a kiépítésével egyidejűleg Magyarországon meg kell teremteni a szociális ellátás, köztük az öregekről való gondoskodás új rendszerét is. A kommunista diktatúrától örökölt, ingatag lábakon álló nyugdíjrendszerrel ma mindenki elégedetlen Magyarországon. A társadalom biztosítás szegény, mert a befizetett járulékokat a kommunista állam saját pénzeként használva részben elköltötte. A költségvetés és a társadalombiztosítási alap szétválasztásával ez a kérdés a jövőt illetően valószínűleg megoldódik. Ma azonban az aktív lakosság sokalja a fizetendő járulékot, a kis nyugdíjasok pedig keveslik az emeléseket, mivel az infláció miatt már csak nyomorogni tudnak nyugdíjaikból. Az amúgy is túl sokat ígérő és keveset teljesítő magyar nyugdíjrendszer a társadalom előregedésével fokozatosan válságos helyzetbe került. 1970-ben még csak a lakosság 14%-a, de 10 évvel később már csak nem 20%-a volt nyugdíjas. Ma már több mint 2,5 millió, azaz a lakosság egynegyede nyugdíjas Magyarországon. A gondot fokozza, hogy az előrejelzésekkel ellentétben a nyugdíjba vonulók száma évről évre növekszik. Ha ez a tendencia megmarad, akkor 2000-ig már 100 milliárd forintot is elérhet a társadalom biztosítás hiánya. A magyar nyugdíjrendszer problémáit a jelenlegi átmeneti helyzetben és a súlyos gazdasági gondok miatt gyorsan nem lehet megoldani. A kommunista diktatúrától örökölt alacsony nyugdíjkorhatár sem tartható sokáig, mert az lényegében arra szolgált korábban, hogy elrejtse a mintegy 20-25%-os munkanélküliséget. A gazdasági átmenet következtében megnövekedett munkanélküliség egyelőre növelte a korkedvezményes nyugdíjazások számát. Ez azonban sokáig nem tartható, hiszen a nyugati demokráciákban a nyugdíjkorhatár mindenütt magasabb, és az európai közösség országaiban is 65 év lesz a férfiak és nők együttes nyugdíjkorhatára Magyarország tervezett csatlakozásának idején. Azért tértünk ki a magyar társadalombiztosítás és ezen belül a nyugdíjrendszer kérdéseire, mert ez a rendszer anyagi korlátai miatt egyelőre nem teszi lehetővé az idősekről való olyan szintű gondoskodást, amely a nyugati jóléti államokban mára már megvalósult. Ugyanakkor mégis érdemes szemügyre venni néhány nyugati ország ezirányú tapasztalatait, mert ezek jelzik azokat a normákat, módszereket és szervezeti kereteket, amelyekre Magyarországnak is törekednie kell, ha terveinek megfelelően még ebben az évtizedben az európai közösség tagja kíván lenni. Ismerkedjünk meg először az öregekről való gondoskodás Németországban kialakult rendszerével és módszereivel, berlini munkatársunk Sasvári Attila segítségével.
Egy pár évvel ezelőtti, tehát még a volt NSZK-ra vonatkozó felmérés szerint 2 millió volt a gondozásra, segítségre szoruló, túlnyomó részt idős emberek száma. 14%-ukat ápolták otthonokban, míg az odahaza élők közel 2/3-áról a hozzátartozók gondoskodtak. Ez utóbbiak 12%-a kapott segítséget különböző szociális létesítményektől. Az öregekről való gondoskodás fő terhét tehát a családtagok viselik. Ezen belül Németországban is tovább él az a hagyományos gondolkodásmód, amely szerint ez elsősorban a nők feladata. És fennmaradt az a felfogás is, amely magától értetődőnek tartja az idősek családban történő ápolását. A különböző nemzedékek együttélése sosem volt konfliktusmentes. A szigorúan hierarchikus családi viszonyok felbomlásával, vagy más oldalról az önállóság és a szabadság iránti igény növekedésével azonban ezek a konfliktusok szaporodnak, és ezzel együtt nehezebben elviselhetők az érintettek számára. Ha a szülőkkel szembeni engedelmesség a legfőbb érték, a saját élet önálló beosztása utáni igény alárendelődik annak, eleve nem vetődik fel olyan élesen. Tovább növeli a problémákat, hogy Németországban jellemzőnek mondható, hogy a gyerekek felnőtté válások után külön háztartásba költöznek. Ha tehát később szükségessé válik az idős szülők otthoni gondozása, 20-30 évig különélés után kell ismét közös háztartásba költözni, a gondoskodás feladatát figyelembe véve az eredetinél nehezebb körülmények között. Mindez gyakran oda vezet, hogy nem csak a szülők, hanem hamarosan az őket gondozó leszármazottak is ápolásra szorulnak. Szellemi és fizikai megterhelésük betegséghez vezet. Németországban sem ritka, hogy a középső nemzedéket szinte csak abból a nézőpontból szemlélik, hogy milyen mértékben járul hozzá szülei eltartásához és gyermekei felneveléséhez. Erre a helyzetre találták ki az Egyesült Államokban a szendvics generáció kifejezést. Sok helyütt tehát a gondozó hozzátartozók is igyekeznek segíteni magukon. Beszélgetőkörök alakulnak, amelyekben a résztvevők igyekeznek megérteni a családi konfliktusok okait, kicserélik tapasztalataikat és megoldási kísérleteiket, továbbá tájékozódnak arról, hogy milyen külső segítséget tudnának igénybe venni. Az idős emberek családi ápolása természetes emberi elvárás és igény. Ez azonban nem zárja ki a külső segítség igénybevételét, alapuljon az akár közületi intézményeken, akár magánkezdeményezéseken. Németországban mindenütt találhatók olyan intézmények, amelyek tájékoztatást, tanácsot és segítséget kínálnak a gondozásra szorulóknak vagy azok hozzátartozóinak. Az állami intézmények mindenek előtt a szociális hivatalok mellett a jótékonysági szervezetek tartoznak ide. Országos hálózattal például a következők rendelkeznek. A Munkás Jóléti Egyesület, a Katolikus Német Karitas Szövetség, a Német Vöröskereszt és az Evangélikus Egyház Diakónikus Egyesülete. Az, hogy ki melyik intézményhez fordulhat, elsősorban a helyi adottságoktól függ, és nem mondjuk a vallási hovatartozástól. A jótékonysági intézmények országszerte kiépítették az úgynevezett szociális állomások hálózatát. A szociális állomások szakképzett segítőket kínálnak az idős és beteg emberek otthon történő ápolásához. Feladataik közé tartozik ezen kívül a hozzátartozók felvilágosítása és betanítása az otthoni gondozásra, a szomszédok segítségének megszervezése és a kapcsolattartás az orvos és a betegek között. A szociális állomások általában nem ingyen tevékenykednek, de a költségeket, ha szükséges, átvállalja a betegbiztosító vagy az állami szociális hivatal. Sok helyütt tapasztalható a törekvés arra, hogy az egy házban, egy környéken lakók úgynevezett szomszédi egyesületekbe tömörüljenek, amelyek azután segítenek az idős embereknek például a bevásárlásban vagy az ügyintézésben. De ezen kívül is sokféle elnevezés alatt működnek a polgárok önállóan szervezett egyesületei, amelyek az öregek gondozását tűzték ki célul. az egyedül élők meglátogatása, tanácsadás, közös séta és rendezvények, ilyen és ehhez hasonló területekre terjed ki tevékenységük. Külön szolgálatok léteznek az után sok helyütt, például az ebéd házhoz szállítására, a háztartásban nyújtott segítségre, vagy az íráshoz, olvasáshoz adott támogatásra. Az idős emberek teljes egészében odahaza folyó ápolása és a szociális otthonban való elhelyezések között fennáll az öregek otthonában történő átmeneti tartózkodás lehetősége is. Erre például akkor lehet szükség, ha a hozzátartozók maguk is megbetegednek, vagy szabadságra mennek. Lehetséges ezen kívül a napi gondozás is. A rászorulók ekkor napközben az otthonban vannak, és csak este, valamint a hétvégén mennek haza. Mindamellett éppen ez az utóbbi két megoldás az, ahol az igények messze felülmúlják a rendelkezésre álló helyek számát. Ami az idős és rászoruló emberek eltartását illeti, a szociális hivatalok természetesen számukra is épp úgy rendelkezésre állnak, mint bárki másnak. A gyermekek, ha anyagi helyzetük megengedi, kötelesek eltartani szüleiket. De ha nem ez a helyzet, a szociális hivatal a szociális segélyen kívül fizeti az ápolás, a gondozás során felmerülő költségeket is. Sasvári Attila, Szabad Európa Rádió, Berlin.
Hogy miként gondoskodnak az idősekről Nagy-Britanniában, arról Rendtúl Ferenc számol be.
Regényebb országokban évszázadok óta magától értetődő bevett szokás volt, hogy az öregek eltartásáról a fiatalabbak gondoskodnak. Így volt ez mindig az ősök tiszteletét ápoló Kínában, és bizonyos fokig így van mai napig is a földközi tenger partjai mentén fekvő kevésbé tehetős országokban. Ha a nagypapa kidől az eke vagy a munkapad mellől, ha a nagymama már nem tud házat vezetni vagy főzni, befogadja a fia, a lánya, a veje vagy a menye, szerényen meghúzódik náluk, és különben sincsenek már nagy igényei. Lényegében tehát az öregek teljesen a fiatalabb generáció jótékonyságára voltak utalva. Így volt ez Angliában is, de a II. Világháború derekán a kormány kezdeményezésére megszületett az azóta híressé vált Beveridge terv, melynek alapelgondolása az volt, hogy egy iparilag fejlett és gazdag ország meg tudja engedni magának a minden állampolgárára kiterjedő általános társadalombiztosítást. Ennek a gerince természetesen az ingyenes orvosi kezelés, a kórházi ápolás és ellátás volt, melyet a munkáspárti kormány valósított meg 1948-ban. Persze az életben semmit nem adnak ingyen, és így végső fokon a társadalombiztosítás sem ingyenes, mert az állam az adófizetők pénzéből fedezi a költségeit. Az öregek jövedelmét tehát részben állami nyugdíjból, részben magáncégek nyugdíjából fizeti ilyen vagy olyan formában a társadalom. A gyakorlatban azonban az 1948 óta eltelt 4,5 évtized tapasztalatai arra mutatnak, hogy a hirtelen bevezetett társadalom biztosítással az angol jóléti állam átcsúszott a ló másik oldalára, az egészségügyi ellátás költségei egyre emelkedtek, fokozatosan be kellett vezetni, hogy az orvosi receptekért fizetni kell, a kórházi ellátás megromlott, műtétekre sokáig kell várni, szóval az idealista elgondolások várakozásait nem mindig váltja be az élet realitása. Emellett azonban Angliában az utolsó másfél évtized alatt beálltak rendkívül lényeges és messzeható változások. A demográfikusok már régóta kimutatták, hogy a népesség fája egyre inkább lombosodik, az öregebb korosztályokba tartozók száma a fiatalabbakhoz képest évről évre növekszik, ami azt jelenti, hogy a még munkaképes és foglalkoztatott fiatalabbaknak egyre több öreget kell eltartaniuk. A másik rendkívül szembetűnő változás pedig az, hogy Anglia lakossága egyre inkább polgáriasodik. Ma már ezrével vannak olyan egykori munkásosztálybeliek, akik kedvezményes áron megvették a tanácstól azt a kis családi házat, melyben azelőtt, mint bérlők laktak, és így ők is háztulajdonosok lettek. Egyre többen vannak olyanok, akik kedvezményes áron részvényeket vehettek abban a vállalatban, melynek alkalmazásában állnak, szóval tehetősebbek lettek igen jelentős rétegek. Ezzel párhuzamosan nem csak az egészségügyi biztosítás, hanem az öregek ellátása terén is egyre jobban kiterjedt a magánszektor. Talán éppen a kórházi ellátás hiányosságai miatt egyre többen kötnek magánbiztosítást orvosi és kórházi kezelésre, mert így hamarabb kerülhetnek műtétre vagy kezelésre, mint az állami szektorban. Ugyanez áll az öregekre is. Egyre többen engedhetik meg maguknak, hogy magánbiztosítást kössenek életjáradékra, melyel aztán kiegészíthetik az állami nyugdíj aránylag sovány összegét. Az ilyenfajta biztosítást nem kell az öregeknek maguknak megkötniük. A kötvényt kiválthatja, és az évenkénti biztosítási díjat fizetheti bárki, így tehát a biztosított öreg fiatalabb hozzátartozója, és ami ugyancsak fontos, az ilyenfajta biztosítás adókedvezménnyel jár. Ugyanez vonatkozik a betegségi magánbiztosításra. Noha természetes, hogy ezek a biztosítási díjak magasabbak az öregek esetében, akik jóval inkább szorulnak orvosi kezelésre vagy magánkórházakban való ellátásra. Ezt némileg enyhíti, hogy a konzervatív párti kormány már 2 évvel ezelőtt adókedvezményt vezetett be a 60 éven felüliek magánbiztosítására, a munkáspárti ellenzék rendkívül hangos rosszallására. De alig pár héttel ezelőtt, tehát még a parlamenti választások előtt Ann Widdecombe, a társadalombiztosítási tárca miniszter helyettese, közölte az alsóházban, hogy az állami nyugdíj jogosultaknak 84%-a a nyugdíján felül más jövedelmi forrással is rendelkezik. Mint már említettem, az öregek aránya növekedőben van, és így is marad legalább a század végéig. Az öregek általános élettartama tehát meghosszabbodott, ugyanakkor azonban az egészségi állapotuk Angliában ma jobb, mint azelőtt. Jobban táplálkoznak, az öregedéssel járó magasabb vérnyomást orvosszerekkel féken lehet tartani, és ezzel legalábbis 80-on alul bizonyos fokig elejét lehet venni a szélütéseknek. És mint hogy Angliában mutatták ki a kutatók először, hogy a dohányzás milyen ártalmas az egészségre, manapság sokkal kevesebben dohányoznak Angliában, mint a világ bármely más országában. Azokat az öregeket pedig, akik egyedül élnek, a tanács rendszerint ellátja magas frekvenciájú kis leadókkal, melyeket rendszerint a nyakuk körül viselnek, úgyhogy ha netán elesnek és nem tudnak felkelni, vagy bármely más okból sürgő segítségre szorulnak, egy központi felvevő állomás kompjútere gombnyomásra másodperceken belül megállapítja, honnan jött a hívás, és haladéktalanul kiküldi a kellő címre a mentőket. De azoknak az öregeknek vagy állandó ápolásra szorulóknak az ügye láncreakcióként felvet egy másik ugyanolyan komoly problémát, azt, hogy ki gondoskodjék a gondoskodókról. A kormány privatizálási törekvéseinek egyenes következménye, hogy egyre kevesebb öreget helyeznek el aggók házában vagy közületi szanatóriumokban, arra igyekeznek, hogy minél több esetben a családtagok vállalják magukra gyakran állami pénztámogatással az öregekről való gondoskodást. De vannak olyan öregek, akiket egy órára vagy akár egy pár percre sem igen lehet magukra hagyni, mert kárt tehetnek önmagukban, vagy még az is előfordulhat, hogy akkori gyenge elmélyiségükben felgyújtják a házat. Különösen áll ez az Alzheimer korban szenvedő öregekre. Ezek a fiatalabb rokonok így aztán szüntelenül oda vannak láncolva a házhoz, a lábukat nem tudják kitenni a lakásból, és az életüket teljesen beárnyékolja az öregekről való gondoskodás. Ezek a gondoskodók most önkéntes szervezetbe tömörültek, és rendszeres, ügyeletes szolgálatot teljesítenek egymás otthonában, hogy így aztán a sorstársaik is elszabadulhassanak néha egy-egy napra, vagy elmehessenek egy színházba, vagy moziba, más szóval, hogy ne legyenek teljesen elvágva a külvilágtól. Rentul Ferenc, Szabad Európa Rádió, London.
Az Egyesült Államokban az öregek talán legfontosabb gondja az egyre növekvő egészségügyi kiadások fedezése. Erről olyan a szövetségi tagállamokat átszövő biztosítási rendszerek gondoskodnak többek között, mint a Medicare és a Medicaid. Ezeket mutatja be washingtoni munkatársunk Csipán Tibor.
Az egészségügyi rendszere egyre növekvő költségei és az ellátás hozzáférhetőségének a hiányosságai nemzeti szintű vitát robbantottak ki. Ez a kérdés annyira fontossá lett, hogy az ez évi elnökválasztási küzdelemben minden bizonnyal a választás napjáig a középpontban marad. De most ne azt nézzük meg, hogy miként torzul el minden vita és elmélkedés abban a pillanatban, hogy a politikai szféra a szájára veszi. van elég baja a politikusok nélkül is az amerikai egészségügyi rendszernek, melyről azért előjáróban legalább annyit meg kell állapítani, hogy súlyos hiányosságaival együtt is szinte minden tekintetben évekkel, ha nem évtizedekkel előtte jár a világnak. Persze az amerikaiak sokat is költenek az egészségükre. Évente például legalább a katonai költségvetés összegének a dupláját, ha nem a háromszorosát. Ennek ellenére van azonban egy elég széles réteg a lakosságnak, mintegy 10%-a, a szegények fölött, a középosztály alsó szintjén, mely bizony nagyon is elégtelenül van ellátva egészségbiztosítással. A náluk gazdagabbak a biztosítások hihetetlenül széles skálájából válogathatnak, testre és pénztárcára szabhatják minden évben a biztosításukat. Alattuk pedig a szegénységi szint alatt élők az úgynevezett Medicaid programon keresztül juthatnak hozzá az orvosi ellátáshoz. Erre a programra Bush elnök most előterjesztett költségvetése mintegy 70 milliárd dollárt irányoz elő. Ezt a programot 1965-ben a Great Society idején alapította a szövetségi kormány, de az adminisztrációjával döntő módon az egyes államok vannak megbízva. Azok szabják meg azt is a helyi viszonyokhoz idomítva, hogy kijogosult a program igénybevételére. Gyakorlatilag az a helyzet, hogy aki tudja, miként kell használni a szociálpolitikai bürokráciát, az hozzájut magas szintű egészségügyi ellátáshoz. A probléma ott van, hogy vannak, akik nem tudják, hogyan használják a Medicaid programokat. Ezért most többen a felvilágosító munka szükségességét hangsúlyozzák. Más bajok is vannak persze a Medicaid-del. Így például komoly probléma a költségnövekedés. A vakok és egyéb fogyatékosok támogatására kiadott összegek az elmúlt évben 45%-kal nőttek. Az öregek otthonaira pedig 34%-kal többet költött a költségvetés. Az öregek, azaz a 65 éven felüliek ellátása természetesen elsősorban az úgynevezett Medicare program feladata. Ez a program évente mintegy 100 milliárd dollárt emészt fel a költségvetésből. 65 év felett kivétel nélkül szinte mindenki állampolgári jogon jogosult a Medicare ellátásra. De mert hogy ez a program bizonyos mértékig az érintettek financiális helyzetéhez is igazodik, az úgynevezett katasztrofális betegségek vagy szegénység esetén a Medicaidnek kell magára vállalni részben a pénzügyi terheket. A Medicare program rendkívül összetett és komplex. Bizony olyan, mint minden, ami a kormánybürokrácia által menedzselt vagy félremenedzselt. Mégis próbáljuk csak megérteni, hogy hogyan is működik ez a Medicare. Mégpedig abból, hogy milyen információkat kapunk a társadalombiztosítási hivataltól, ha arról tudakozódunk, hogy jogosultak vagyunk-e a Medicare biztosításra. A hivatalban elmondják, hogy ennek a biztosításnak két formája van. Az egyik a kórházi kezelésre, a másik pedig minden egyéb más egészségügyi ellátása vonatkozik a szemorvostól a belgyógyászig, majdnem mindenre. A kórházi biztosításra minden 65 éven felüli nyugdíjas jogosult. Ezen felül a hivatal által elismert fogyatékosok is, és azok is, akiknek súlyos vesebaja van, ezért dialízist vagy veseátültetést igényelnek. A vese problémákkal küzdködők ellátása egyébként kortól függetlenül teljesen ingyenes. Ma már művesékkel annyira ellátott az ország, hogy a dialízist igénylők kérhetik azt, hogy a művesét a lakásukban tarthassák. Hetente kétszer-háromszor jön a technikus, és beköti őket szűrésre. Ha valaki elmúlt 65 éves és valamilyen okból mégsem lenne jogosult Medicare biztosításra, saját erejéből havi 250 dollárért biztosíthatja magát. Viszonyításul a kórházban pusztán csak az ágyköltség 135 dollár naponta átlagban. A Medicare általános orvosi ellátás része havi 30 dollárért vásárolható meg, ezt mintegy automatikusan vonják le a 65 éven felüliek nyugdíjából. Ez a biztosítás mindenféle egészségügyi ellátás 80%-át fizeti. Mindebből nyilván kivehető az, hogy akárcsak a hétköznapi egészségbiztosítások esetében itt az amerikai szisztémában megosztottan viseli a terheket az állam, azaz az adófizető, és az az egyén, aki az adott program előnyeit élvezi. Csipán Tibort hallották Washingtonból.
Végül ismerkedjünk meg azzal, hogy miként próbálják megoldani Spanyolországban az öregekről való széleskörű, nem csak az eltartásra kiterjedő társadalmi gondoskodást. Felolvassuk madridi munkatársunk Ónodi Zoltán erről szóló beszámolóját.
Az öregséggel kapcsolatos kérdések egyre jobban foglalkoztatják a spanyol közvéleményt. Csak azt szokták elkerülni, hogy öregekről beszéljenek, inkább az idősebbek és a harmadik életkor kifejezést használják. Nincs már aggokháza és menhely sem, most rezidenciát emlegetnek, ami a szociális otthon megfelelője. A kérdés komplexumot különböző szempontokból lehet tekinteni, mint a népesedési, gazdasági, munkaügyi, egészségügyi és társadalmi. Alapvető azonban az a tény, hogy egyrészt fokozatosan emelkedik az átlagos életkor, Spanyolországban most 76 év körül jár. A születések száma pedig egyre alacsonyabb. 10 év alatt a felére csökkent, és jelenleg Olaszország és Spanyolország átlaga áll az utolsó helyeken. A következmény a társadalom elöregedése. A 65 éven felüliek spanyol földön most 13%-ot tesznek ki, és 2000-ben már annyi 65 éven felüli lesz, mint 18 éven aluli. Megváltozik tehát a társadalom összetétele, és nem utolsó sorban módosítani kell azt a felfogást, mely az idősebbekben csak terhet lát. A jelen helyzetet különös ellentmondás jellemzi. Az öregek jobb egészségnek örvendenek, anyagi helyzetük javul, és kulturális színvonaluk emelkedik, de elszigeteltségük is nő. Viszont számolni kell velük már csak azért is, mert a lakosságnak ez a 13%-a a választóknak 16%-át teszi ki, és éppen ez a korosztály az, mely legszorgalmasabban szavaz. Akadt már szociológus, aki a közeledő szürke hatalomról beszélt. Egy felmérésből megtudtuk, hogy a 65 éven felüli spanyol férfiak 11, a nők 26%-a él egyedül, mert szereti a függetlenséget és ápolásra nem szorul, vagy pedig egyszerűen, mert nincs senkije. Túlnyomó többségük, 90%-uk nem szándékozik szociális otthonba menni, de azokról jó a véleménye. 85% állítja, hogy anyagilag független, ugyanakkor 75% szükségesnek tartja a nyugdíj alapokat. Kiki fizessen önként egy alapra, hogy annak idején kiegészítse a neki hivatalosan kijáró nyugdíjat. Annál is inkább, mert új rendelkezések több régen fennálló önsegélyező egylet végét jelentették. A nyugdíjasok anyagi helyzete javul, a nyugdíjakat mindig valamivel jobban emelik, mint a munkabéreket, sok azonban így is alacsony, különösen, ha özvegyi nyugdíj. Köztisztviselők esetében most 15 évi szolgálatra van szükség, hogy az özvegy nyugdíjat kapjon. Haladás, hogy szerény járadékot vagy kegydíjat vezettek be olyan öregek számára, akiknek nem volt nyugdíjigényük. Nem fogadta egyhangú helyeslés, ugyanis sokan azért nem igényelhettek nyugdíjat, mert annak idején nem tettek eleget biztosítási kötelezettségüknek. A lakosság korabeli összetételének változása a jelenlegi társadalombiztosítási rendszer csődjéhez vezethet. Kevesebb dolgozónak kell több nyugdíjast eltartania. Különösen költséges az igazán öregek, a 80-on felüliek orvosi ellátása. A 65-ön felüli biztosítottak ma díjtalanul kapják a gyógyszert, de már javasolták, hogy tőlük is követeljék meg az ár 40%-ának megfizetését. Ha 90% nem is gondol szociális otthonra, a fontosságuk és számuk egyre nő. A közületektől függőkbe nehéz bejutni, hosszú előjegyzési listák vannak. Tovább működnek régi egyházi kézen lévő otthonok, többnyire szegény sorsú öregekkel, és megjelent egy új magánotthon típus, mely főleg üzlet. Köztük több olyan esetet fedeztek fel, ahol a bentlakók rossz ellátásban vagy bánásmódban részesültek, és a berendezések nem elégítették ki az elemi követelményeket. De a jobb esetekben is a légkör elég szomorú, hiányzik bármilyen foglalkoztatás. Az említett felmérés szerint az idősebb spanyolok 40-50%-a nem szórakozik, nem barkácsol vagy kézimunkázik, nem vigyáz gyerekekre. a tévét nézi és rádiót hallgat. Napközi otthonokban és klubokban lehet újságot olvasni, kártyázni, dominózni, olcsón enni, inni, de este 8-kor bezárnak, és augusztusban sem működnek a személyzet szabadsága miatt. Az a veszély fenyeget, hogy a bejelentett takarékossági hullám ezeknek a költségvetését is megnyírbálja. Néhol vannak itt zenekarok, színjátszó csoportok és más kulturális tevékenységek. Több alkalom nyílik rá, hogy idősebbek a főidényen kívül jutányos áron, tengerparton vagy fürdőhelyen töltsenek egy pár napot.
A Szabad Európa Rádió 1992. szeptember 18-ai műsorát hallották Kézdi Pál összeállításában. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.